Arra mindenki emlékszik, remélem, hogy Piaget volt az univerzális konstruktivizmus, és ehhez képest a szociális konstruktivizmus hozzátesz ehhez a megközelítéshez, mégpedig azt teszi hozzá, hogy a gyermek nem egyedül konstruálja meg a világát, ami ugye Piaget-nak az újítása volt, hanem ez a konstrukció a társal együtt megy végbe. A szociális interakciók, a gyereket körülvevő társas kontextus rendkívül fontos, a társas és a társadalmi kontextus is. A szociális konstruktivizmust kulturális konstruktivizmusnak is hívják. Azt mondja, hogy ezek a szakaszok, amiket ismerünk a fejlődésben, ezek nem univerzálisak, tehát lehetnek olyan kultúrák, ahol kimaradhatnak szakaszok, adott esetben még meg is fordulhat a sorrend, és területspecifikus fejlődést feltételez. Két nagy alakja van ennek a megközelítésnek, Vygotsky, akiről már meséltem, illetve Jérôme Bruner. Vygotsky, mint mondtam, a 20-as, 30-as években írta az elméletét, 34-ben tüdőbajban meghalt, és utána a műveit betiltották a Szovjetunióban, úgyhogy a 60-as, 70-es években fedezték fel őt újra, vagy fedezték fel. Ekkor adták ki műveit angol nyelven is, és ekkor történhetett meg az, hogy a Piaget kritizáló megjegyzésére Piaget reagálhatott, de sajnos már csak így magában, tehát Vygotsky ezt már nem érhette meg. És a legközelebbi fejlődési zóna elképzelése már a fejlődéspszichológia egyik központi fogalmává vált. Vygotsky azt mondja, hogy minden tevékenységünk úgy alakul ki, hogy először van egy nem tudatos, közvetlenebb válasz, tehát a cselekvéseink ilyenek, és ezek később válnak tudatossá és közvetítettebbekké. Azonban ehhez, hogy ezek teljesen tudatossá váljanak, ehhez szükségünk van a társnak a segítségére, aki helyettünk tudatos egy ideig. Azt mondja, hogy a gyereknek van egy aktuális fejlettségi szintje, ami azt jelenti, hogy nagyon sok mindent meg tud már csinálni, viszont vannak olyan dolgok, amit egyedül még nem, de társ segítségével már képes megcsinálni. Ez a legközelebbi fejlődési zóna, amiben, hogyha a társ ebben a zónában mozog, így segíti a gyereket, akkor segíteni tud neki a következő fejlődési szintre elérni. De az idősebb társ, bármilyen szociális társ, de az idősebb, tehát az idősebb kompetensebb nála, tehát ő tud neki segíteni. Nem, ez bármilyen életkorban, de kompetensebb társról van szó. Tehát egy olyanról, aki a gyereknek a tudattalan cselekvéseit tudatossá tudja formálni. Tehát így tud magasabb szintre lépni a gyerek. És Vygotsky tipikus példának a mintha-játékot tartja a legközelebbi fejlődési zónára. Hát azt mondja, hogy olyan cselekvéseket lehet itt végrehajtani, amik fejlettebbek, mint amit ténylegesen végre tudna hajtani a gyerek, és itt mindenféle veszély nélkül ugye begyakorolhatja ezeket a cselekvéseket. Ilyen például, hogy teát főznek a gyerekek, vagy teát öntenek akár, de itt nincsen meg a veszélye, mert a bögrében nincsen semmi a mintajátékban, nincsen meg a veszélye a kiöntésnek, a szétpocsolásnak, tehát a megégésnek, hogyha forró teáról van szó, viszont be tudja gyakorolni magát a mozdulatot, és amikor már a forró teához elér, akkor ő ezt már tudja. Igen, de mondjuk ott a sütemény-sütés egyedül az meglehetősen későn fog bekövetkezni, már akinél bekövetkezik, de ott elég nagy távolság van. És azt mondja Vygotsky, Bruner több kísérlettel ellenőrizte, vagy hát bizonyította ezt az elképzelést, hogy ez az idősebb társ, kompetensebb társ az, aki tartja a figyelmi fókuszt, Tehát ténylegesen kettő helyett tudatos a cselekvésekben, és ő képviseli az előrelátást is. Viszont amikor már együtt meg tudják oldani a helyzetet, tehát a gyerek egyedül még nem, de vele együtt már meg tudja oldani, akkor utána már egyedül is képes lesz megoldani ugyanazt a helyzetet vagy feladatot. Ez a legközelebbi fejlődési zóna elmélet. Vygotsky még nagyon sokat beszélt a nyelv és a gondolkodás kapcsolatáról, ez később elő fog jönni. Nagyon ellentétes álláspontot képvisel Piagetéval, és ma a Vygotsky álláspontját tekintjük mérvadónak. Egyen picit túl szaladunk. Brunert az idő rövidsége miatt most kihagyjuk. A szlájdokon meg fogjátok találni, és hogyha kérdés van hozzá, vagy bármi, akkor én szívesen válaszolok e-mailben is, vagy telefonon is. De sietünk. És megérkeztünk a legutóbbi fejleményhez, a fejlődés pszichológia történetében, a neurokonstruktivizmushoz. Ez a megközelítés integrálja az összes korábbi megközelítést. A számol beleszületett biológiai meghatározottsággal, de ez nem területspecifikus meghatározottság, tehát nem modulok léteznek a fejünkben, viszont a fejlődés folyamatában történik meg a modularizáció, tehát végeredményben lesznek modulok, azonban ez kezdetben nem így van. És maga az agyunk rendkívül plasztikus, rugalmas, óriási tanulókészsége van. Ezt nagyon sok mindennel lehet valóban bizonyítani, illetve a neurológiai hátteret is ismerjük már ehhez, hogy ez miért van így, és hogyan történik pontosan. És azt mondja a neurokonstruktivista elképzelés, hogy a fejlődés terület releváns. Tehát nem terület általános, nem terület specifikus, hanem terület releváns. A környezetnek és a biológiának egyaránt nagyon fontos szerepe van, mégpedig úgy, hogy amikor megszületünk, akkor az agyunkban, mint mondtam, nincsenek modulok, nincsenek olyan területek, amik egy-egy funkcióra specializálódtak volna, de vannak olyan területek, amelyeknél hatékonyabb bizonyos bemeneteknek, inputoknak a feldolgozása, relevánsabb, hatékonyabb, hogyha itt történik, de nem feltétlenül kell itt megtörténnie. Tehát, hogyha valami miatt sérül ez a terület a fejlődés folyamán, nem később, nem a fejlődés folyamán, akkor másik terület át tudja venni ezt a funkciót. Tehát vannak olyan területek, ahol hatékonyabb és jobb, hogyha oda lokalizálódik a funkció, de ez nem feltétlenül történik meg így. Amikor azonban egy terület ismétlődően hasonló inputokat dolgoz föl, akkor ennek a folyamatnak a következtében történik meg a modularizáció, és a végén terület specifikussá válik az agyunk, tehát egyes területek egyes funkciókhoz vannak kötve. Ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egy terület egy funkció, tehát egy funkcióhoz tartozhat több terület is, csak meghatározott területek. Tehát, hogy nem mások. És ebből következően, hogyha a felnőtt agy sérül, akkor egyes funkciók visszavonhatatlanul sérülni fognak, míg ez nem igaz a csecsemő agyára vagy a gyermeki agyra. Akkor is sérül, de nem feltétlenül visszavonhatatlanul. Ha egy képesség még nem alakult ki, akkor ez máshol, tehát máshova lokalizálva ki tud alakulni. De egyébként erre olyan bizonyítékok vannak, például a felnőtt korban meghaltak, vagy időskorban meghaltak boncolásából, akiknek egész életükben semmiféle problémájuk nem volt, tehát semmiféle pszichológiai vagy kognitív problémájuk, és a boncolás során derült ki, például jobb oldalon nem volt agykérgük. Mégsem volt semmi probléma, ez ezért van, tehát ezért lehetséges. Vagy ezért lehetséges az, hogyha a beszéd kialakulása előtt a beszédközpontok sérülnek, tehát olyan behatás éri, leesik a kisgyerek valahonnan, és pont azok a területek sérülnek, akkor máshol a beszéd ki tud alakulni. Nem. Nem, ez később. Uh-huh. Ez később fog. Máshol. Máshol. Uh-huh. Igen, mert felnőtt korban úgy néz ki az agyunk, tehát azért lehetnek ilyen specifikus sérüléseink, azért lehetséges az, hogy megsérülünk egy autóbalesetben, és az egyetlen következménye az, hogy emberi arcokat nem ismerünk föl. Semmi más funkciónk nem sérül. De ez viszont teljesen visszavonhatatlanul. Még gyerekeknél például nincsen meg a prozopagnózia jelensége. Tehát ez, hogy specifikusan csak arcokat nem ismer föl. Ez nem létezik. Csak felnőtt korban. És ez ezért van. Mert utána már, tehát az agy idő után elveszti a plasztikusságát.
És a gyerekkorban máshol van,
Nem. Erre voltak olyan kutatások, hogy összehasonlítottak serdülőkorban olyan gyerekeket, akik jelnyelvet használó gyerekeket, serdülőket. Az egyik csoportnál, mind a két csoportnál siketek voltak a szülők, és első nyelvként a jelnyelvet sajátították el. A jelnyelv az nem a nyelv, az a bal oldalra lokalizálódik, bal oldalra, és a jelnyelv pedig mintán téri, a jobb oldalra lokalizálódik. És az egyik csoport maga is siket volt, tehát később nem tanulta meg a beszélt nyelvet, míg a másik csoport igen. És azt vették észre, hogy azok, akik nem tanulták meg a beszélt nyelvet, azoknak jobb oldalon volt a beszéd központja, míg azok, akik később megtanulták a beszélt nyelvet, bal oldalon. Eredetileg nekik is jobb oldalon lokalizálódott a jelnyelv miatt, de utána átvándorolt. Nem, ezek természetes folyamatok. Agyi jellegű traumára gondolsz? Dehogy nem, hát... Persze, de a gyerekkori agyi traumáknál is nagyon sokszor van sérülés, tehát ez nem úgy működik, hogy ha gyerekkorban sérül az agya, akkor mindenképpen semmi nem fog látszódni. Tehát vagy igen, vagy nem, ennyire pontosan nem ismerjük, megfelelő időpontban kell sérülni ahhoz, hogy ez ne látszódjon később, stb. Jó? És ennek a megközelítésnek a képviselője, Annette Kalmilov-Smith, nálunk a 90-es években jelent meg az ő reprezentáció újraírásról szóló elmélete, és mint mondtam, ez a terület általános és terület specifikus fejlődést is integráló elmélet, tehát mind a kettő megjelenik a fejlődésben, illetve a nativizmust és a konstruktivizmust, tehát ez a szöröklés környezet vitát is integrálja. Azt mondja Kalmilov-Smith, hogy ahogy kialakulnak a gyerek reprezentációi, ezek egyre rugalmasabbak lesznek, egyre jobban használhatóvá válnak, és a területenként, a különböző területenként, ami ugye egy terület, az egy adott ismeretanyagot megalapozó reprezentációknak az összessége, és már Kalmilov-Smith mikroterületekről beszél. Tehát a területen belüli, pici területről, ami a területet alkotó részterület, ez úgy néz ki, hogy mondjuk a terület a nyelv, és a részterület pedig a névmások. Tehát egészen icipici területekről van szó, és ezek eltérő ütemben fejlődnek, szakaszokban, de eltérő ütemben. Ezért lehet terület specifikus és terület általános egyszerre. A fejlődés. A fejlődésnek két egymást kiegészítő folyamata van, de a fokozatos modularizáció, tehát hogy az agyunk egy idő után modulokból fog állni, a másik folyamat pedig a reprezentációknak az újraírása. Itt arról van szó, hogy a már korábban elraktározott belső információt hasznosítjuk újra, és újabb formákban reprezentáljuk a már kialakult reprezentációinkat. A reprezentációra emlékeztek, ezek mentális képek. Minden területenként más ütemben történik ez a fejlődés, és ezek a korai reprezentációk fokozatosan válnak a gondolkodásunk tárgyává. A célja a fejlődésnek, hogy a területen belül és a területek között is kialakuljanak különböző kapcsolatok, a reprezentációink pedig egyre explicitebbekké válnak, tehát egyre inkább hozzáférhetőbbé a tudat számára. A tanulásnak, illetve a fejlődésnek két fő útja van. Az első, ez amit megbeszéltünk, a modularizáció, és ehhez kapcsolódóan a műveletivé válás, ami azt jelenti, hogy a viselkedés egyre automatikusabbá válik, egyre magabiztosabbá válik, viszont az automatikus viselkedések a tudat számára kevésbé hozzáférhetőek. Tehát minél inkább automatikusan csinálunk valamit, annál kevésbé tudjuk igen tudatosan akár felidézni, hogy megcsináltuk-e vagy nem. Ilyen a mostanában már ma fogat. Ezek a kidobtam-e? Mit dobtam ki? Bezártam-e az ajtót? Igen. Ezek a teljesen automatikussá vált cselekvések. Nehezen hozzáférhetek és nehezen leállíthatóak cselekvés közben. A második út pedig az explicitté válás, amikor ezekben a műveleti reprezentációkban lévő implicit információk válnak explicitté, azaz hozzáférhetővé a tudat számára, és ez a nyelv és a kognitív területen nyilvánul meg. A fejlődésnek három fázisa van. Az első fázisban a környezetből származó információkra összpontosítunk, a tanulás ingervezérelt, tehát a kívülről jövő információk alapján tanulunk, és az eredménye a magabiztos viselkedés, viszont fel kell hívni a figyelmet, hogy a magabiztos viselkedés mögött különböző reprezentációs szintek állhatnak, tehát nem feltétlenül van ugyanaz mögötte. A reprezentáció ilyenkor még általában implicit formában van jelen. A második fázisban a belső késztetések válnak dominánssá, nem pedig a külső ingerek. Mi a külső ingerekre figyelmetlenebbé is válunk, és emiatt ez hibákhoz, rugalmatlanságokhoz vezet a viselkedésünkben, csökken a sikeres viselkedésnek az esélye szemben az előző fázissal. Majd jön a harmadik fázis, amikor a külső ingerek és a belső reprezentációk összehangolódnak, a belső és a külső kontroll egyensúlyba kerül, tehát újra helyessé válik a viselkedésünk. Ez viselkedés egy szinten egy U alakú görbét jelent, ugye először helyesen csináljuk, aztán elkezdünk hibázni, és utána megint jól fogjuk csinálni, de eközben a háttérben azok a reprezentációk, amik a fejlődésünket megalapozzák, azok megváltoznak. Tehát ugyan a két helyes viselkedés, a kezdő és a végpont helyes viselkedése mögött teljesen más reprezentációk vannak. Mentális kép. Az, ahogyan leképzeled a világot. És elérkeztünk ahhoz a folyamathoz, ahogy a reprezentációk változnak, tehát ahogy megbeszéltük, a fejlődés, a viselkedés változása mögött a reprezentációk változásai állnak. A reprezentáció újraírásnak négy szintjét tudjuk megkülönböztetni. Az első szint az implicit reprezentációknak a szintje, amikor az információ az műveleti formában tárolódik, elkülönítve, tehát a területek között nincsen kapcsolat, és a területen belül sincsen kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy az összes többi terület, funkció nem tud hozzáférni ahhoz, amit mi már ott tudunk. Nem tudjuk elmondani, nem tudjuk tudatosan felhasználni, ellenben már ott van. A következő szinten az implicit reprezentációk új formába íródnak át, ez az E1-es szint, Itt kiépülnek már kapcsolatok a területeken belül és a területek között is, de se tudatos hozzáférésünk nincsen még, se nyelvileg nem tudjuk megfogalmazni a reprezentációinkat. És ezek után következik a következő szint, amikor újra átíródik. Ez folyamatosan ugyanannak a reprezentációnak az újabb formába történő átírásáról van szó. Az E2-es szinten már van tudatos hozzáférésünk a reprezentációnkhoz, azonban nyelvileg még nem tudjuk kifejezni. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy diagramot készítünk ilyen nehezen verbalizálható összefüggéseknek a megjelenítésére. Tehát nyelvileg még nem tudjuk kifejezni, de rajzban például már igen. Tehát verbálisan nem hozzáférhető, és a hármas szintű reprezentáció a legmagasabb szintű, ami már verbalizálható, és egy rendszer általános kódba íródik át a reprezentációnk, az összes terület által hozzáférhető, a területek között is vannak kapcsolatok, és ez a kód, ez a rendszer általános kód általában megegyezik a természetes nyelven, amit mi használunk. Tehát ami a lényege a fejlődésnek, hogy a tudás több formában tárolódik, ami egyrészt redundanciát eredményez a rendszerben, ugye többször jelennek meg ugyanazok a dolgok, de a többszörös kódolás az nagyobb rugalmasságot is eredményez, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy a fázisok az egyes mikroterületeken különböző ütemben zajlanak le, tehát ezek a reprezentációs szintek, ezek nem arról szólnak, hogy a gyerek éppen hol tart, nincs olyan, hogy E2-es gyerek, minden mikroterület, tehát nem is a terület, nem is maga a nyelvfejlődés, hanem a névmások fejlődése, a főnevek fejlődése, stb. Tart különböző szinteken, és ez tükröződik a viselkedésben. Kármilov Smith két példát említelve, hogy ez hogyan jelenik meg a viselkedésben, illetve maga a reprezentáció újraírás, hogy zajlik a háttérben. A zongorázás az egyik példája, de azt mondja, hogy első szinten ugye hangjegyeket kell begyakorolnunk. Más még nem meg, viszont a hangjegyek már egy idő után jól mennek. A következő lépés, amikor már több hangjegyből álló dallamokat le tudunk játszani, mindig ugyanúgy. Ez hívja ő magabiztos viselkedésnek, amikor ezt meg tudjuk tenni. A harmadik szinten ugyanazt már el tudja játszani másképpen, lassabban tudja játszani, gyorsabban, de nem tudja a közepétől lejátszani például. Vagy nem tudja így, tehát nem tudja megszakítani és újra folytatni. És a legutolsó szint, amikor újra elérkezünk a helyes viselkedéshez, amikor már félbe is tudja szakítani, újra is tudja kezdeni a dallamokat, tehát megjelenik a legmagasabb szintű képesség, ami ezen a területen lehetséges. A másik példa, ez egy kísérlete, arról szól, hogy a gyerekek hogyan tudják elmondani, hogy mi az a szó. Tehát mi az a szó, mint fogalom. És azt mondja, hogy a 3 éves gyerekek, elmond a kísérletvezető egy történetet, és úgy kezdi, hogy mondják el a gyerekek, hogy mi volt az utolsó szava a történetnek. És a 3 éves gyerekek nem tudják elmondani, mi volt az utolsó szó, holott ők már magabiztos nyelvhasználók. Tehát jól, ha helyesen beszélnek, jó szavakat választanak, nyelvtani szabályok is rendben vannak 3 évesen, mégsem tudják megmondani, mi volt az utolsó szó a szövegben. Tehát ez tulajdonképpen még az implicit szintje a reprezentációnak. 4-5 éves korban szintén nem tudnak erre válaszolni, viszont itt már készen áll az implicit reprezentáció az újraírásra, ugyanis, hogyha elkezdjük nekik magyarázgatni, akkor már a kategóriaosztályokat, mint főnevek vagy igék, azt már jól kitalálják. Tehát akkor már ez tud működni. A következő szint az, amikor 5-6 évesek, itt már megindul a reprezentáció újraírása a háttérben, jól válaszolnak teljesen arra a kérdésre, hogy mi volt az utolsó szó, mindent tudnak, és 6-7 évesen pedig elérkeznek már a reprezentációnak a legmagasabb szintjére, gyorsan és magabiztosan tudnak arra válaszolni, hogy mi az a szó, és miért. Tehát ők már minden szinten hozzá tudnak férni az információhoz. Attól függetlenül, hogy itt életkorokról van szó, még egyszer elmondom, hogy a reprezentációk szintje és az életkorok nincsenek összefüggésben egymással, tehát különböző területeken teljesen másképp halad. Amit Kármilov Smith levon a reprezentáció újraírásból, hogy ez egy specifikusan emberi sajátosság, a csimpánz nem lépi túl a magabiztos viselkedésnek a szintjét, mi viszont, mint láttuk, többször is túllépjük. És ami nagyon fontos, hogy nem csak a környezetünkből tanulunk, hanem így belülről is tudjuk gazdagítani magunkat, hiszen a már megszerzett tudást használjuk föl újabb formában, és így tudunk kapcsolatokat képezni a különböző funkciók, területek között, és azokon belül... Az ott lemaradt. És ezért lehet nagyon rugalmas és kreatív a gondolkodásunk. Az ott nem tudom, hogy miért volt le az utolsó szó. Lemaradt, tehát a gondolkodásunk rugalmas és kreatív, ami egy humán specifikus jelenség, tehát amit a többi faj nem tud produkálni. Reprezentáció újraírás? Tiszta? Oké. És ezzel le is zártuk a kognitív fejlődés blokkunkat, és elérkezünk egy nagyon izgalmas részhez, amit úgy hívnak, hogy nyelvi fejlődés. Már pár dolgot tudtok arról, hogy mit tudnak az újszülöttek, illetve a pici babák, ami a nyelv előtti kommunikációhoz tartozik. Ezt tudjuk, hogy beszédhangot preferálják már születéskor, és ami nagyon érdekes, hogy a hangkategóriákat meg tudják különböztetni, és a világ összes nyelvének hangkategóriáját. Tehát nem csak a saját anyanyelvükét, hanem mindegyikét. Nagyon jól, erre mi nem vagyunk képesek, ők még igen. Nagyon sok kísérlet szól erről. Az anyahangját is preferálják, a többi hangkategória. A fonémák, tehát a hangok. Csak azért hívják hangkategóriának, mert attól függetlenül, hogy mi úgy halljuk, hogy mindannyian ugyanúgy ejtjük ki azt, hogy a, nem ugyanúgy ejtjük ki, sőt, mi sem. Tehát attól függően, hogy az a hang hol helyezkedik el egy szóban, kicsit máshogy ejtjük ki. És a hangkategória az azt jelenti, hogy az összes kiejtett A hang, ez egy nyelvben egy A hangot képez, ez a hangkategória. Az összes nyelvét, igen. Meg tudják különböztetni őket egymástól. Tehát amit mi már nem tudunk, azt ők még tudják. A hangadásuk, mint kommunikáció kezdetben ugye differenciálatlan. Sírás. Azonban később ez differenciálódik a második hónaptól kezdve. Nyugalmi helyzetben megjelennek az örömhangok, és a sírás is differenciálódik az szerint, hogy rosszul érzem magam, vagy segítséget szeretnék. Ezt a mamák általában nagyon jól el tudják különíteni, hogy éppen miért sír a baba. Hogy mi a baja? Igen. Igen. Ez. Viszont a hangadás itt még nem egy önálló reakció, hanem egy globális reakciónak a része. Te láttatok már ilyen egész pici csecsemőt sírni, ő közben rúgkapál, az egész testét beleadja a sírásba. Hát nem arról van szó, hogy sírtogál, mint mi.
Nem sok képi érzi ezt, hogy azt
mondod. Igen. Elég hatékony kifejező eszköz. Különösen, hogy az emberi fő számára a legkellemetlenebb frekvenciát produkálja. Tehát... ennek evolúciós jelentősége van. Na most az ő megnyilvánulásaiban, ezekben a különböző sírásokban nincsen még szándék, hanem ezt mi adjuk hozzá. Tehát mi vagyunk azok, az ő környezete, akik a baba összes megnyilvánulásának különböző jelentéseket tulajdonítunk, szándékot tulajdonítunk, és ebből alakul ki majd a kommunikáció. Két és fél hónapos korban jelenik meg a szociális mosoly. Korábban már beszéltünk az endogén mosolyról, azt úgy láttam, hogy így ismeritek. Ez egy másik mosolytípus, ez már kifejezetten az embereknek szól, akaratlagos mosolyról van szó. Megjelenik a gügyögés, ami játék a hangképzéssel. A gügyögésben az emberi nyelvek összes hangja megtalálható, tehát ugyanúgy, ahogy ő hallja a különböző hangok közötti különbséget, amit mi nem, ugyanúgy produkálni is tudja az összes létező nyelvnek a hangjait. Ugye ez nem véletlen, hogy miután nem tudja, hogy hova fog születni. Tehát, hogy neki muszáj tudnia. Igen. Persze, de egyébként, hogyha meghallgatsz egy babát, akkor is rájössz. Teljesen más hangokat tud képezni, mint mi. Ebben az időszakban a baba felfedezi a kapcsolatot a hangképzése és a hallása között. Ez a gügyögésnek az alapja, mert hogy ez nagyon-nagyon élvezik. Biztos hallottatok már gügyögő gyereket, a saját hangjukat nagyon élvezik. Sikongatnak, mindenféle borzasztó hangokat kibírnak adni, és ezt egymás után sokáig. Ez egy valódi játék. 5 hónaposan összekapcsolja a látott és a hallott hangot, ez Melcoff és Kuhlnak a kísérlete, ami úgy zajlott, hogy mutattak A hangot és I hangot mutató szájakat a babának, illetve hangot. És a szokásos nézéspreferencia vizsgálattal kiderült, hogy ő összekapcsolja, tehát A hangot az A hangot mondó szájjal és I hangot az I hangot mondó szájjal. Egy idő után a jelző hangjai is változatosabbak lesznek, tagoltabbak, tehát egyre inkább differenciálódik a kifejezése. A nyelv előtti kommunikációhoz nem csak nagyon jelentősen hozzátartozik az, amit Cevártan elsődleges interszubjektivitásnak nevez, illetve másodlagosnak. 3 hónapos korra alakul ki az elsődleges interszubjektivitás, ami azt jelenti, hogy ilyen párbeszéd jellegű interakció jön létre a mama és a csecsemő között. A mama alatt mindig az elsődleges gondozót értsétek, tehát, hogy aki stabilan ott van a gyereke, ez lehet bárki más is, általában a mama szokott lenni. Tehát itt ilyen összehangolt szerepcserélgetés történik, megosztják az érzelmeket egymással, ezért elsődleges interszubjektivitás, és 7 hónaposan jelenik meg a másodlagos, amikor egy új tényező jön be a képbe, a külső tárgy. Tehát itt már nem csak ketten vannak, hanem külső tárgyakra, vagy emberekre vonatkozó érzelmekben is osztozik a mama és a baba. Megjelenik az, hogy a mama tekintetét követi a baba, tehát a tekintetnek az irányát, hogy hova néz, és a közös figyelmi viselkedés, ez az, hogy mind a ketten eleve egy tárgyra irányultak, vagy pedig a babának a tekintet követéséről van szó, és a figyelmük mind a kettejüké egy tárgyra irányul. A szociális referencia is ebben az időszakban jelenik meg. Biztos, hogy láttatok már ilyet. Az ennyi idős gyerekek, hogyha új dolgokkal szembesülnek, akkor az első reakciójuk az, hogy ránéznek a gondozóra. Tehát ez a szociális referenciának a jelensége. Az ő arc kifejezéséből szűrik le az, hogy hogyan kell viszonyulni ehhez az új dologhoz, tehát jó dolog vagy rossz dolog, és mit kell csinálni. Tehát ez azt jelenti, ez elsősorban akkor, tehát amikor már tud mászni, vagy kúszni, tehát helyet változtat önállóan, akkor jelenik meg, ugye akkor szembesül rengeteg új dologgal egyedül. És ugye ehhez igazítja a saját viselkedését, tehát hogyha a mama megijed attól, amivel szembe találkozott a gyerek, akkor ő is vissza fog hőkölni, és nem fogja elkezdeni manipulálni. És megjelenik a mutatás is, ugye ezt tudjuk, hogy maga a mutatás az egy nagyon fontos kommunikatív elem. De ugye a tekintetkövetésből következik, hogy utána mutatással nagyon jól lehet kommunikálni még a szavak előtt, jönnek utána is. Na, 6-8 hónapos korban megjelenik a gagyogás. A gagyogás abban különbözik a gügyögéstől, ez két szakszó, akármilyen világon is hangzik, hogy a gagyogásban már a fonémakészlet leszűkül a saját anyanyelvnek a hangjaira. Tehát amikor a gyerek gagyog, akkor már csak a saját anyanyelv hangjait fogja képezni. Az összes többi nyelv hangja eltűnik. Csak magyarul gagyog, igen. És a fonéma érzékenysége is fokozatosan leszűkül az anyanyelv hangjaira. Tehát már nem fogja hallani az olyan különbségeket, a hangok közötti különbségeket, amik az anyanyelvben nincsenek meg. Ez érthető, hogy ez micsoda? Jó. Tehát például a japánoknál ők nem tudják megkülönböztetni, ez azért nagyon jó, mert gacsolok, de nem tudják megkülönböztetni az L és az R hangokat egymástól. Most ezt, amikor ugye csecsemők, egész picik, akkor ők is meg tudják különböztetni, viszont mire ennyien eljönnek az egyéves korukig, addigra számukra ez egy hanggá válik. Tehát amit mi két külön hangnak hallunk, azt ők egy hangnak hallják. Ez így történik, leszűkül fokozatosan, miután csak azokat, csak az anyanyelv hangjait hallja, a többiek nem kellenek. Minek? Nem szükségesek ahhoz, hogy ő tudjon kommunikálni. Szelektál, pontosan.
Japán nem hallja a kettő.
Nem, ő nem hallja.
És amikor így kimondják hosszan, akkor sem.
Nem, nem, semmiképpen se hallja. Semmit.
Hát mondjuk rá, hogy ő is mutatna nekem olyan.
Igen, hát meg ő is tudna olyat mutatni. Nem, hát egy éves korától soha többet nem hallja. Ő így járt. Nem. Ott a két anyanyelv hangjaira szűkül le. Az kettőre. Tehát azokra szűkül le, amik a környezetében megvannak. Hát igen, azt hiszem, hogy kicsit. Igen, de nem, de a szövegkörnyezetből következtetik ki, hogy melyik szóról van szó. Hát tudnak akcentus nélkül beszélni? Így beszélnek. Mi se tudunk akcentus nélkül beszélni idegen nyelven, ha most kezdik el megtanulni. Ezzel így jártunk. Mennyi? Vissza lehet hozni szerintetek ezt egyébként? Na azt nem hiszem egyébként, hogy módos a tudatállapot, de vissza lehet, és meddig? Életkorban meddig lehet visszahozni ezt a képességet? Meddig tudunk megtanulni akcentus nélkül egy idegen nyelvet? De jó lenne! Tíz. 10-12. Dagadó válogatja. Visszameccés beindul. 10-12 éves korban indul meg. Persze, persze. Tehát mindenképpen kell hozzá azoknak a hangoknak a hallása, de 10 éves korig, 10-12, az emberfüggő is, visszahozható ez. Bármelyik. Tehát bármelyik nyelvet meg tudjuk tanulni, akkor még akcentus nélkül, utána már nem. De utána már bárhogy igyekszünk, nem fog menni. Na. De akkor is csak nagyon hasonlóan tudsz majd beszélni, de nem úgy, mint a anyanyelvi. Tehát az anyanyelvi hallani fogja a különbséget. 9 hónapos korra már az anyanyelv hanglejtését is elsajátítják a gyerekek. A hangsúlyozási szabályokat, ez az időszak, amikor már úgy tűnik, mintha beszélne. Tehát nem mond értelmes dolgokat, nem mond szavakat, de ahogy gagyog, teljesen úgy tűnik, mintha azon a nyelven beszélne. Mondjuk egy idegen nyelvű nem tudják megkülönböztetni, hogy egy gyerek már beszél, vagy még csak gagyog. Mi meg tudjuk menni, halljuk, hogy nem szavakat mond, ő nem tudja megkülönböztetni. Kezdetét veszi ebben az időszakban a beszédmegértés is, elsőként a hanghordozásnak az érzelmi színezetét különbözteti meg, és utána is még sokáig helyzetekben tájékozódik. Nem szavakat ért meg, hanem helyzeteket, és az szerint reagál. Mármint milyen képe gondolsz? Ez 5 hónapos korra, ezt mondtam, igen, összerendeződik. Azt már egyezteti akkor. De mint mondtam, helyzetekben tájékozódik, és a szó maga, az fokozatosan szabadul ki ebből az inger együttesből, tehát a helyzetből, amiben van. Kezdetben minden számít, tehát a környezetnek szinte minden eleme, a babának a saját testhelyzete, az, hogy ki beszél hozzá, hogy melyik szobában van, minden számít, és fokozatosan alakul ki, tehát így lassan hagyja el a helyzeteknek az egyes részeit, és hogy anélkül is érti vált. 8 hónaposan még minden számít, tehát ha más beszél hozzá, ugyanott, ugyanolyan testhelyzetben, ugyanúgy, attól ő még azt nem fogja ugyanúgy érteni, mint hogyha egy másik személy beszélt volna. 9 hónapos korára már a saját testhelyzetétől függetlenül érteni fogja, hogy mit mondunk neki. 10 hónapos korában már a környezet és a személy sem számít, aki beszél, és 1 éves korára már pusztán a szó jelentése alapján megérti, hogy mit akarunk tőle. Tehát ott már semmi más jelzőinger nem szükséges ahhoz, hogy értse, hogy mit mondunk. Na most ugye a beszédmegértésnek az a lényege, itt egyszer párhuzamosan beszélünk a beszédmegértésről és a beszédprodukcióról. Jó? Tehát így felváltva, miután ez ugye párhuzamosan nem teljes, tehát nem ugyanúgy, de az életkorban egyre fejlettebbé válik. Tehát meg kell érteni, hogy adott hangcsoport változatos helyzetekben kapcsolódik ugyanahhoz a jelentéshez. Ez a beszéd megértés. A baba az minden helyzetben baba. És egy idő után még minden baba baba, nem csak az az egy baba. Tehát, hogy ezt így végig kell követni, és viszont a mozgásérzetet is össze kell kötni a látott tárgyal, ez a beszéd produkcióhoz tartozik már, tehát a saját szájunknak a mozgásérzetét, a nyelvünk helyzetét, mindent kell összekötni vele. Ez ugye lassabban megy, viszont a gagyogásból jön létre. A gagyogásban megjelenik a hangkettőzés, ez egy nagyon jó játék, ez a ba-ba-ba-ba-ba, meg ga-ga-ga-ga-ga. És a környezet egyes részeit ezt nagyon megerősíti. Ugye azt a típusú gagyogást, hogy ma, ha véletlenül mama lesz belőle, akkor arra nagyon-nagyon pozitívan reagál a környezet. Ugyanezt történik a papával, a babával, minden ilyennel. Igen, egyébként van egy ilyen elmélet, hogy ezek minden nyelvben ilyesmi, tehát ilyen gagyogás közeli szavak. Úgyhogy valószínű kérdés, hogy melyik volt előbb. De mama az mama. Igen. Igen, olyat is tudok, hogy teherautó, tehát hogy minden lehetséges első szónak. Pedig a teherautó az nagyon ritka. Igen. Igen. Jó, meg az első szó, mit tekintünk első szónak? Na de ezt honnan tudod, hogy tudatos? Igen. Tehát következetesen ugyanannak a dolognak a megjelölésére használja azt a hangsot, akkor az... Igen. Látok az autót! Vagy ami nagyon-nagyon érdekli, tehát az autóvázatóan ilyen, ami nagyon izgalmas a számára. Na most, ami nagyon fontos a nyelvfejlődésben, hogy amikor kialakulnak a szavak, akkor ezekkel a gyerek tudja irányítani a mi viselkedésünket, és mi is tudjuk az övét, tehát a nyelv közvetítő jellegének jelent ez. Tehát amikor nem közvetlenül cselekvéssel tudok irányítani, tehát nem kell megfognom a mama kezét és oda raknom, hogy elhozza nekem a tárgyat, hanem egyszerűen elég azt mondanom, hogy add ide. Tehát, hogy közvetve tudok hatni a környezetemre, és a környezetem is közvetve tud rám hatni. Lúdia, ezt úgy nevezi, Lúdia szintén nagyon jelentős kutató, ő Vygotsky tanítvány volt, hogy megkettőződik a világunk, mert olyan dolgokról tudunk beszélni és gondolkodni, amit mi még csak közvetve sem tapasztaltunk, tehát az ősök tapasztalatairól, élményeiről tudunk például beszélgetni, gondolkodni, és ezáltal egy új dimenzió nyílik meg az emberek világában, hogy kettős világunk lesz. Ez a nyelv megjelenésével. Tehát a nyelv egy éves kor körül jelennek meg egyébként az első szavak. Lehet hamarabb, lehet később, ez a kisgyerekkori fejlődésben hatalmas nagy különbségek tudnak lenni. Tehát van, aki két éves koráig nem szólal meg. De ez is semmi probléma, tehát az is teljesen oké. Okay. Igen, ilyenkor ez szokott történni, hogy akkor kirtelen váltás van. Na most a gagyogó szókincs után, tehát a mama, papa, baba, stb. Után, utánzással sajátítjuk el a szavakat, de nem úgy, hogy egy szót utánzunk, hanem cselekvéseket utánzunk, gesztuscsoportokat, és ezen belül utánozzuk a szót. Tehát nem önmagában azt utánozzuk le, hogy pohár, hanem az ivással együtt. Tehát ez összekapcsolódik. Na, mi ennek az első szavak? Az első szavak azok tulajdonképpen mondatok. Erre elég sokára jöttek rá egyébként, hogy ezek mondatokat képviselnek, holofrázisoknak hívják őket. Mama, ez egy mondat. Igen, mert hogy ez nem olyan értelemben szó, ahogy mi használjuk, mondatot képvisel. Tehát az, hogy egy gyerek rámutat valamire és azt mondja, hogy mama, akkor ez azt jelenti, hogy mama, hozd ide nekem azt a valamit. Tehát, hogy egy ilyen mondat van mögötte. Amit kifejez, ezt ugye csak a közvetlen környezet értés kontextus nélkül abszolút értelmezhetetlen. Ez még elég sokáig így lesz.
Egy ilyen jó kapcsolatban
félszem, hogy egyébként már. Na, ugye? Igen. És ebben az időszakban, tehát a kontextusnak nagyon nagy szerepe van, a mozdulatoknak, a mimikának. Nelson vizsgálta meg, hogy az első szavak mire vonatkoznak, azt találta, hogy 65%-ban tárgyakat, vagy tárgyak osztályát jelöli, ilyen az autó, vagy egyedi dolgokat, mint a mama-papa. Először még. Illetve az első szavak gyakran kapcsolódnak azokhoz a cselekvésekhez, amiket a gyerek végez, és nem szoktak első szavak lenni olyanok, amiket vele végeznek. Tehát első szavak szoktak lenni a zokni, meg a sapka, amit ő tud felvenni, de a pelenka az nem. Tehát amiben nem ő manipulál, nem ő cselekszik, az nem szokott az első szavak közé tartozni. És ugyanígy a változó mozgó tárgyakat gyakrabban nevezik meg első szóként, első szavakként, mint a nagy mozdulatlan házakat. Az autó az gyakori, mint a ház, mint első szó. Ebből Nelsonék azt a következtetést mondták le, hogy valószínűleg a szavak és a cselekvések között egész közeli kapcsolat van. A szavak és a cselekvések között. Na, tovább az első szavakban, Gopnik és Mácov viszont azt figyelték meg, hogy a gyerekek viszonyszavakat is használnak. Mik azok a viszonyszavak? Mi még nagyon-nagyon gyakori első szó? Hát az nem egyébként az enyém babáé, azért az neki, sőt, a babáé az már ragozva is van. Másfél éves kor körül milyen szót használnak? Rengeteget a gyerekek.
Az.
Nem. Az, az. Nem. A nemet rengeteget használják, a nem az rengeteg mindent jelent. Ráadásul. Jelenti az ellenállást, a tagadást, a nem létezést, az eltűnést. Tehát rengeteg mindent, ezek te mind használják is. Mindig a nincs is meg szokott jelenni, picit később, de a nem az ilyen teljesen általános, az igen, az jóval később jelenik meg. Tehát az, hogy nem, az így nagyon megy a gyerekeknek. A nem például viszonyszó. Miután egy viszonyt fejez ki, tehát mondjuk nem létezést, ez a tád nincs. Vagy a mama elment. Erre is. Tehát, hogy ezek viszonyszavak. És ez csak azért volt jelentős, mert a korábbiak azok mind főnevek voltak. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy gyerekek ilyen főneveket tanulnak meg sorozatban, hanem mást is nagyon gyorsan elsajátítanak. 18 hónapos korig lassan fejlődik a szókincs, egy átlagos 16 hónapos az 8-15 szót tud beszélni, ha nagyon gyors a beszédfejlődése, akkor 30-at is ismer. És a nyelvi környezet pedig csecsemőkorban is és később is nagyon lelkesen segíti azt, hogy a baba hozzászokjon a nyelvi kommunikációhoz, és könnyebb legyen átvennie a hangokat, és a kommunikációnak a jellegzetességeit. Ha magatokon nem is vettétek észre, hogyha egy csecsemővel beszéltek, de másokon biztos feltűnt, hogy hogyan beszélnek a kisbabákkal, mindenki így beszél a kisbabákkal, dajka nyelvnek hívják, aminek megvannak a saját jellegzetességei, és mind azt a célt szolgálja, hogy minél gyorsabban hozzászokjon a baba a nyelvi kommunikációhoz. Ilyen például, hogy az átlagos hangmagassága szokásosnál egy oktávval magasabb, hogy rövidebb mondatokban beszélünk, lassabban beszélünk, kis változtatásokkal ugyanazt elismételgetjük rengetegszer egymás után, hogy ide-oda hajladozik az intonációnk, tehát ilyen éneklésszerűen beszél az ember, és ami nagyon fontos, hogy a magánhangzók azok elnyújtottak. Ez ugye azért fontos, mert hogy innentől sokkal könnyebben leszűkül a hangkészlet, miután nagyon jól és nagyon tisztán hallja, hogy milyen hangokra kell leszűkülni az ő hangkészletének.
Van egy ilyen kutatás, hogy elsősorban az alkalmazással, tehát a kisgyereknek a nyelvi tanulásáról, de kevesebben beszélt, nem is tud használni, és így ezáltal így jobban rögzik. Tehát ez nagyon hajlamos arra, hogy sokkal többet beszéljen, és hogy ez egy kicsit túl sok ingerek így a szempontból.
Attól függ, hogy milyen végzettségűek a szülők, meg nagyon sok mindentől függ, de egyébként a mama is általában kezdett, akkor kevés szót használ, és azt variálja össze-vissza. Igen, mondjuk a gügyögést azt nem tudja, a gagyogás. A gügyögést az elég nehéz. Na és 18 hónapos kortól, ugye hát már korábban is szóba került, hogy miért is olyan lényeges a 18 hónapos kor, mint váltás a fejlődésben. A szótári robbanásnak hívják azt a jelenséget, hogy hihetetlenül gyorsan megnő a szókincse a gyerekeknek. Fél év alatt 5-10-szeresére nő a szókincs, tehát rendkívül felgyorsul a beszédfejlődés. A gyors leképezésnek hívják azt a jelenséget, hogy hall egy szót és egyből mondja is. És egyből meg is jegyzi. Tehát nagyon ez időnként probléma is tud lenni a szülők számára, tehát nem mindig azokat a szavakat jegyzik meg, amiket meg kéne jegyezni, de azokat megjegyezték. Ez nagyon gyorsan megtörténik, és 2,5 éves korra már többnyire rendelkeznek azzal a beszéddel és szókincsel, amelyel el tudnak boldogulni a közvetlen környezetükben. Tehát meg tudják értetni magukat, kapcsolatokat tudnak teremteni. Tehát nagyon jól megvannak. És nézzük, milyen a kisgyerekkori beszéd. Biztos, hogy mindenki hallott már kicsi gyerekeket beszélni, 2-2,5 éves, 3 éves gyerekeket, hogyan beszélnek. Ugye helyzeti kijelentések vannak, közvetlenül egy élményre vonatkoznak, tehát nem arról beszélünk, hogy 3 hete mit csináltunk együtt, hanem arról, hogy mi történik most. A kiemelés mindig indulati. Ez azért történik, mert nem ismeri a fokozásnak még a nyelvi elemeit. Tehát a jelzőket már ismeri. Tehát tudja mondani, hogy jó meg rossz. De azt nem, hogy nagyon rossz, tehát ezeket a fokozásokat még nem is, a legrosszabb az neki pláne, ezért ezt úgy fejezi ki, hogy akkor topozékol, sír, kiabál, vagy ujjong, tehát indulatokat visz bele. Biztos láttatok már ilyet. Kiabálva, topozékolva, rossz, rossz, rossz. Tehát ez az indulati kiemelésnek a jelensége. Távirati beszédnek hívják az ilyenkor jellegzetes beszédet, azért, mert mi is általában ilyen mondatokat használunk a táviratokban. Tehát nem ragozunk, csak és kizárólag a lényeges szavak szerepelnek a mondatokban, tehát az összes többi lényeg, ilyen névelők, még ilyesmi, azt teljesen elhagyjuk, azokból áll össze egy mondat. Egy vagy két tagú szavakat használnak, a hosszabbakat általában rövidítik. Én biztos hallottatok már. Igen? Halljunk példát. Vannak nagyon jó példák. Itt a pongyol áll a pongyó, és egyebek, tehát le vannak rövidítve a szavak. Amik viszont így kifejezetten mókásak tudnak számunkra lenni, egyrészt a kiterjesztés, ami azt jelenti, hogy a megtanult szavakat nagyon gyorsan általánosítja. Hát úgy néz ki, hogy először még csak a család kutyája vau-vau, aztán az összes környező kutya vau-vau, aztán már a macskák is vau-vau, a madarak is vau-vau, tehát az összes mozgó, hát apu is lehet vau-vau, tehát őt is bemolhatjuk a körbe, ez már gyerekfüggő. Tehát nagyon gyorsan általánossá válnak ezek a szavak, vagy nagyon szűk jelentésben használja őket, tehát a cica szó az csak és kizárólag a család macskájára igaz. Tehát az összes többi az nem cica. Igen, de ez a két véglet jelenik meg. A szavak az absztrakció közbenső szintjén utalnak a tárgyakra. Ez az absztrakció közbenső szintje például a virág. Tehát nem azt mondom, hogy lilium, és nem azt mondom, hogy növény, hanem azt mondom, hogy virág. És akkor is ezt mondom, hogyha a másikat használhatnám, de ilyen kísérlet, tehát hogyha adunk nekik ilyen képeket, amin csak liliumok vannak, mindenféle virágok vannak, meg növények vannak, akkor mindegyik virág lesz. Megkérdezzük, mi van rajta, virág, virág, virág. Függetlenül attól, hogy ő ismeri már azt a szót is, hogy növény, használja is, azt a szót is, hogy lilium, használja is, de szívesebben használja ezt a közbenső kategóriát, a virágot. Ugyanígy szívesebben használja azt, hogy kutya, mint azt, hogy tacskó, vagy azt, hogy állat, vagy négy lábú. Igen. Nagyon fontos, hogy a szavak megvannak, tehát nem azért használja a virágot, mert a többit nem ismeri. Mindegyiket tudja, csak ez egy ilyen kényelmesebb megoldás. És, ami nagyon fontos, nem lehetnek számára értelmetlen szavak, ezért önkényes jelentésadás történik. Ugye nagyon gyorsan tanulja meg a szavakat. És ha megtanul valamit, és nem érti, hogy mire vonatkozik, viszont tudja, hogy a szónak van értelme. Tehát ezt már érti, emiatt ad neki egy értelmet. És át is alakítja a szót, mondjuk, hogyha azt hallja, hogy a bátya földrajzot tanul az iskolában, akkor ő ezt úgy értelmezi, hogy a bátya földre rajzol. Tehát átalakítja a szavakat, azoknak megfelelően, egy ilyen nagyon találó a Mérei Binét könyvben is megtalálhatjátok, ez egy neves pszichológusunk gyerekével történt, hiszen más családokban ritkán hangzik el az a szó, hogy pszichopata. Kicsi ezt nagyon lelkesen átalakította pici hópatává, ami anekdotaként is kering a pszichológusok között azóta is, a pici hópata. Igen. Na, ez tipikusan ilyen.
még az 50-es években voltam Bulgáriában, a japán is tudtam esélyt, mert megint vannak, az 50-es években, ez olyan furcsa. Régen használták, hogy a férfiben
elmentem
volna.
Igen.
Dolgozom, hogy
na és akkor térjünk át arra, hogy most már mondatokban beszélünk, már nem csak egy-egy szót használunk, hanem többet is. Mi megbeszéltük, ezek nem túl helyes mondatok általában, tehát nyelvtanilag nem helyes mondatok, és ha kijavítjuk, az sem jelent semmit, tehát attól még ugyanúgy fogja használni tovább is. Viszont ami nagyon fontos ebben, hogy a kétszavas mondatoknál, amik először megjelennek, ez nem egyszerűen arról szól, hogy egymás mellé rak két szót, és akkor ezzel többet mondtam.
Igen,
és viszonyokat fejez ki. Tehát az, amikor azt mondja, hogy kér nyuszi, akkor az én kérek szépen nyuszit. Történet van lerövidítve, és mindenféle viszony, tehát az apa zokni, az az apa zoknia, tehát különböző viszonyokat lehet kifejezni. És itt kezd megszületni a nyelvtan, amikor új jelentéseket lehet létrehozni, hogyha átrendezzük a nyelvi elemeket, de azt jelenti, hogy ha más szórendben használjuk, akkor az mást jelent. Az apa zokni, az lehet apa zoknia, a zokni apa, az meg apa kérek zoknit, vagy fordítva, tehát hogy ez kontextustól függ, de nem ugyanazt jelenti a kettő. A korai mondatokban, mert azért meg is nyilvánul már a nyelvnek a több jellegzetessége is, mint ez a sorrendiség, amiről beszéltünk, a távirati stílus, és a világosság, hogy nagyobb esélyünk van arra, hogyha ezeket a szavakat együtt használjuk, hogy jobban megértenek minket, mint hogyha külön-külön mondanánk el őket. De ugye még mindig arról van szó, hogy a kontextust azt jól kell tudnunk értelmezni ahhoz, hogy megértsük, miről beszél a gyerek. Ez különösen érzékelhető akkor, hogyha egy idegen érkezik a családhoz, és ő aztán egyáltalán nem tudja, miről beszél a gyerek, holott a családban mindenki pontosan érti, hogy miről van szó. És elvon témákról értelemszerűen nem lehet beszélni, illetve jelenleg nem lévő tárgyakról sem. Azt hiszem, hogy ilyen nagy etikai elvekről és egyéb témákról senki nem szeretne 2 évesekkel beszélgetni, de ha megpróbálná, akkor sem nagyon menne. Ezt tudjuk. Na, innentől kezdve egyre inkább nő a felhasznált szavak száma, a nyelvtani eszközök komplexitása, változatossága, tehát egyre kompetensebb nyelvhasználóvá válik a gyerek. Amit megfigyeltek, hogy a nyelvtani morfémák azok nagyjából azonos sorrendben tűnnek fel. A nyelvtani morfémák azok az elemek, amik a szavak egymáshoz való viszonyában fontosak, hogy mondatokat tudjunk képezni. Ilyen a ragozás például, vagy ilyen a kötőszavaknak a használata, a mert. Tehát mindegyik abban a kontextusban jelentős, nyelvtanilag, és ezért hívjuk nyelvtani morfémáknak hívjuk. És amikor kezdenek megjelenni, az annak a jele, hogy kezdi egy gyerek megkülönböztetni a különböző szókategóriákat, tehát a főneveket, igéket, névmásokat, stb. És nem nagyon szoktak tévedni. Tehát főnevet nem szoktak elkezdeni igeként ragozni. Ilyen tévedések nagyon ritkán fordulnak elő. És ekkortól a beszéd már a felnőtt szabályokhoz is egyre inkább alkalmazkodik. Ami ilyenkor megfigyelhető, és amire elég nehéz magyarázatot találni, az a nyelvtani szabályoknak a túláltalánosítása. De azt jelenti, hogy megtanuljuk, hogy valamit hogy kell ragozni, hogy kell számolni, hogy kell használni a többes számot, és utána következetesen mindenhol ugyanúgy használjuk. Ez mondjuk a magyar nyelven nagyon jött ki, ahol rengeteg a rendhagyó ragozás. Tehát klasszikus példaként a lovak, hármas szokták alkalmazni. Tehát először használja helyesen, amikor utánzással elsajátítja, azt mondja lovak. Majd amikor megszületik az általános szabály, hogyan kell képeznem a többes számot, azt mondja, hogy lók. Majd amikor a kivételek újra becsúsznak, akkor jön újra a lovak. Mert ez a logikus hibázás azért logikus, mert a nyelvtan szabályainak megfelelő. És 5-6 éves korra már A beszéd alapvető részeit képező összes implicit szabályt ismeri, amit felnőtt korban használni fog. Hát 5-6 évesen már használja is. Jó, akkor most tartsunk szerintem egy 10 perc szünetet, mit szóltok hozzá, és akkor utána folytatjuk. Szigorúan 10 perc.